6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 20 000 cipót osztottak szét a Katolikus Karitász munkatársai vasárnap, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, Árpádházi Szent Erzsébet november 19-i ünnepnapja alkalmából országszerte megemlékeznek a Katolikus Karitász munkatársai és önkéntesei a segélyszervezet védőszentjéről. A Karitász egyházmegyei és helyi szervezetei több mint 20 000 kenyeret készítettek, majd a szentmiséken megáldott kenyereket a családok és a Karitász önkéntesei elvitték otthonaikba, vagy megajándékoztak vele egy-egy rászorulót. A Szent Erzsébet kenyerekért kapott adományokból az önkéntesek ajándékcsomagokat állítanak össze a nehéz helyzetben lévő családok, idősek, betegek és egyedülállók karácsonyára. Olvasható a közleményben. Az ünnep alkalmából sok helyen hajléktalanokat, rászoruló családokat is meglátogatnak a Karitász önkéntesei, és visznek nekik Szent Erzsébet kenyeréből, jelezve, hogy a legnagyobb ínségben sincsenek egyedül. Így a Szent Erzsébet kenyere a Katolikus Karitász országos figyelemfelhívó és segélyprogramja is egyszerre, tették hozzá. Az ünnephez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia templomi persejgyűjtést is hirdetett november 24-ére, írták. A Kulturális és Innovációs Minisztérium célja a hallgatók arányának növelése a tudomány és a technológia területén nem csak az alap, hanem a doktori képzésben is, mondta a tárca felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy budapesti nemzetközi konferencián. Az elmúlt 5 évben az emelkedés elérte az 50%-ot, tette hozzá Varga Bajusz Veronika, az akadémiai versenyképesség, az Európai Felsőoktatás, Kutatás és Fejlesztés Jövője című a Magyar EU elnökséghez kapcsolódó rendezvényen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Vonzó kutatói karrierkörnyezetet akarunk létrehozni Magyarországon, amely nem csak a tehetséges fiatalokat csábítja a kutatásfejlesztésbe, hanem a külföldön élőket is arra ösztönzi, hogy hazatérjenek és szakértelmükkel hozzájáruljanak az ország gazdaságához, jelentette ki Varga Bajusz Veronika. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, amely a családoknak jelent anyagi biztonságot és megerősödést, közölte a Kulturális és Innovációs Miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs elmondta, az otthonfelújítási támogatás az elmúlt években is sikeres konstrukció volt. A támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak, emlékeztetett. A lakhatás támogatására vonatkoznak a nemzeti konzultáció egyes kérdései is. Ilyen például a kollégiumi férőhelyek bővítéséről, valamint a szépkártya felhasználásáról szóló kérdés. Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a családi otthonteremtési kedvezmény segítségével sok új lakás épült, illetve újult meg. A CSOK Plusz keretében 250 000 otthonnal lettek gazdagabbak a magyar családok, hangsúlyozta. Továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy Ukrajnának az általunk biztosított fegyvereket nem csak arra kéne használnia, hogy a nyilakat megállítsa, hanem arra is, hogy az íjászokat eltalálja, és remélem, hogy ebben a tagállamok is egyet fognak érteni. Fogalmazott Josep Borrell, kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós képviselő Brüsszelben az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Borrell szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalási kísérletekre azzal válaszolt, hogy nagyon súlyos támadást indított az ukrán polgári infrastruktúra, különösen a villamosenergia infrastruktúra terén. Tehát nem úgy tűnik, hogy hajlandó tárgyalni. éppen ellenkezőleg mutatott rá. Mint mondta, lejáró mandátuma keretében utolsó felhívása a tagállamok külügyminisztereihez az lesz, hogy legyenek egységesebbek, vegyék fel a harcot és gyorsabban hozzanak döntéseket. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult idő várható, délen délnyugaton köd, valamint réteg felhőzet képződik, terjeszkedik. Az északi vidéken helyenként kisebb esőzápor, illetve a ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Északkeleten is fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között várható. A legmelegebb délkeleten valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Ferenc pápa homíliája a szegények világnapján. Őket szolgálva leszünk egyházzá. Minden elmúlik, de Isten igéi örökre megmaradnak. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Pápai levél a szentek, boldogok, tiszteletre méltó személyek és Isten szolgái közös ünnepléséről. Ferenc pápa homíliája a szegények világnapján. Őket szolgálva leszünk egyházzá. Az immár 8. alkalommal visszatérő szegények világnapján Ferenc pápa november 17-én vasárnap délelőtt szentmisét vezetett a Szent Péter Bazilikában, amelyet Róma városa plébániainak szegényei töltöttek meg. Liájában Ferenc pápa arra szólította fel az egyházat, hogy az Úr könyörületével forduljon a legszegényebbek felé, és a keresztények a szegényekben lássák meg az Úr jelenlétének jeleit, mert csak így lesz az egyház önmaga, mindenki számára nyitott otthon. Az evangéliumnak a világ végét leíró szavai bár szorongást keltenek,
sentimenti di angoscia,
de valójában a reményről tesznek tanúságot. Jézus azok lelki állapotáról szól, akik Jeruzsálem pusztulását látták, és most a közeli végre gondolnak, de ő mégis valami rendkívüli dolgot hirdett meg. A sötétség és az elhagyatottság óráján, amikor minden összeomlani látszik, jön, közeledik az Isten, hogy összegyűjtsön és megmentsen minket. Arra hív fel, hogy éles szemmel lássunk, és belülről olvassuk a történelem eseményeit, és így fedezzük fel, hogy szívünk és korunk mostani gyötrelmében is benne rejlik egy megingathatatlan, felragyogó remény. Kezdte beszédjét a pápa, és a szegények világnapján a szorongás és a remény szempontjaira figyelt.
Angoscia e speranza.
A szorongás korunkban is elterjedt életérzés, amit a társadalmi kommunikáció csak felerősít, felnagyítva a bajokat és a sebeket, amitől még bizonytalanabbá válik a világ és benne a jövő. Márk evangéliuma is apokaliptikus képet rajzol, amikor a nap elsötétül, ahol nem ad többé fényt, a csillagok lehullanak, aminek láttán és hallatán gyötrelem lesz urrá rajtunk. Ugyanezeket a jeleket ma is látjuk, a nap és a holdzs elsötétülését és sok testvérünk éhségét, akiknek nincs mit enniük, de látjuk a háború borzalmait is,
vediamo gli orrori della guerra,
ártatlanok halálát, így könnyen megesett, hogy elbátortalanulunk, és nem veszük észre Isten jelenlétét a történelem mai drámájában. Ezáltal tehetetlenségre ítéljük magunkat a szegények fájdalmát okozó növekvő igazságtalanság láttán, csatlakozva a lemondók tömegéhez, akik kényelemből vagy lustaságból gondolják, hogy hát ilyen a világ, és én nem tehetek ellene semmit.
Io non posso farci niente.
Így pedig a keresztény hit is hatástalan áhítottá süllyed, amely nem zavarja meg e világ hatalmasait, és nem teremt elköteleződést a szeretet szolgálat iránt. Eképpen még egyfelől növekszik az egyenlőtlenség, és a gazdagság a leggyengébbeket bünteti, könnyen előfordul, hogy éppen a szegények és a kirekesztettek nem tehetnek róla semmit, és továbbra is csak várakozniuk kell, ami Jézus az apokaliptikus kép közepén mégis
accende la speranza,
reményt nyújt nekünk, biztatott a pápa. Az Úr ugyanis feltárja a látóhatárt, kiszélesíti a tekintetünket, hogy a világ bizonytalanságában és fájdalmában is megtanuljuk észrevenni Isten szeretetének jelenlétét, aki közeledik, aki nem hagy el minket, aki üdvösségünkért cselekszik. Mert hogy épp, amikor a nap elsötétül, és a hold sem ragyog már, a csillagok pedig a földre hullanak az égből, akkor látják meg az ember fiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel.
Con grande potenza e gloria.
Mert ő eljön, és összegyűjti választottait a világ minden tájáról. Jézus e szavaival a közeli halálát jelzi előre a Kálvárián, amikor a nap tényleg elsötétül, a világ a sötétség borul, de éppen ekkor jön el az emberfia felhőkön, mert feltámadásának hatalma széttöri a halál bilincseit, Isten örök életre feltámad a sír sötétjéből, és új világ születik a gonosztól megsebzett történelem romjaiból. Ezt a reményt akarja nekünk adni Jézus a fügefa szép képén keresztül.
Guardare la pianta del fico.
Folytatta a pápa, mert amikor hajtása már zsendül és levelet hajt, tudjátok meg, hogy közel van a nyár. Nekünk is így kell olvasnunk földi életünk történetét, mert abban is úgy tűnik, hogy az igazságtalanság, a fájdalom és a szegénység drámai pillanatában közeledik el az Úr, hogy megszabadítson minket a rabszolgaságtól és felragyogtassa az életet. De nem elég csak apró pénzt vetni a rászorulók kezébe, hanem a szemükbe is kell nézni, és meg kell őket érinteni, kérte konkrétan a Szentatya. Mi ugyanis az ő tanítványai vagyunk, akik a Szentlélek által reményt vethetünk el a világban. Ezért mi kapcsolhatjuk fel az igazságosság és a szolidaritás fényeit. Mi ránk ragyog ugyanis a kegyelmének a fénye, a mi életünket járja át együttérzései szeretete, hogy az Úr jelenlétének jeleivé váljunk, mindig közel a szegények szenvedéséhez, hogy az megenyhítse sebeiket és megváltoztassa a sorsukat. A Krisztusban megvalósult keresztény reménységnek, ami az országában jön létre, szüksége van ránk, a mi elkötelezettségünkre, a cselekvő hitre, és szüksége van olyan keresztényekre, akik nem fordulnak félre, és nem tekintenek másfelé. De nem csak a globális szegénység nagy problémáit kell szemlélnünk, szögezteli a pápa, hanem azt a látszólag keveset is, amit életstílusunkkal, a környezetünk iránti odafigyeléssel, az igazság kitartó keresésével, javai megosztásával és azzal a társadalmi és politikai elkötelezettséggel, hogy javítsunk a körülöttünk lévő világon. Lehet, hogy ez apróságnak tűnik számunkra, de az, ami kevéske dolgunk olyan lesz, mint a fügefán felbukkanó első levelek, amelyek már a közeledő nyarat jelzik. Végül Ferenc pápa szegények világnapján Martini bíboros egy gondolatára emlékeztetett. Úgy tartják, hogy előbb az egyháznak önmagában kell szilárdnak és erősnek lennie, hogy aztán a szegényekről gondoskodni tudjon. de valójában olyan mértékben leszünk mi Jézus egyháza, amennyiben a szegényeket szolgáljuk, mert ezt teszi az egyházat önmagává, vagyis mindenki számára nyitott otthonná, amely Isten együttérzésének helye minden emberi élet számára. Mondom ezt az egyháznak, mondom a kormányoknak, a nemzetközi szervezeteknek és mindenkinek. Kérem, ne feledkezzünk meg a szegényekről.
Per favore, non dimentichiamoci dei poveri.
Zárta homíliáját Ferenc pápa, amelyet a szegények villanapján mondott a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Minden elmúlik, de Jézus igéi örökre megmaradnak. Ferenc pápa úrangyala imája. A megpróbáltatások, válságok, kudarcok idején se féljünk attól, hogy elveszítjük azt, ami véget ér, hanem örüljünk annak, ami megmarad. Fejtette ki Ferenc pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus egy nagy gyötrelemről ír. A nap elhomályosul, és a hold sem áraszt világosságot. Ezzel a szenvedéssel szemben sokan talán a világ végére gondolnak, de az Úr megragadja az alkalmat, hogy más értelmezést kínáljon fel nekünk, mondván, ég és föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el. Kezdte beszédét a pápa, majd gondolatait két kifejezéshez fűzte, mi az, ami elmúlik, és mi az, ami megmarad. Ferenc pápa először arról emlékedett, hogy mi az, ami elmúlik. Életünk bizonyos körülményei között, amikor válságon megyünk keresztül, vagy kudarcot élünk át, amikor látjuk magunk körül a háború, az erőszak, a természeti katasztrófák által okozott fájdalmat, az az érzésünk, hogy mindennek vége, és úgy látjuk, hogy még a legszebb dolgok is elmúlnak. A válságok és kudarcok, bármilyen fájdalmasak is, fontosak, mert megtanítanak arra, hogy mindennek megadjuk a megfelelő súlyt, ne kössük a szívünket az evilági valóságokhoz, mert azok elmúlnak, mutatott rá a Szent Atya. Ezután az evangéliumi szakasz másik tanítására hívta fel a figyelmet. Jézus arról is beszél nekünk, ami megmarad.
Di ciò che resta.
Minden elmúlik, de az ő igéi nem múlnak el. Örökre megmaradnak. Így arra szólít minket, hogy bízzunk az evangéliumban, amely az üdvösség és az örökké valóság ígéretét tartalmazza, és ne éljünk többé a haláltól való félelem szorongásában. Mert miközben minden elmúlik, Krisztus megmarad. Ő benne egy napon újra megtaláljuk azokat a dolgokat és embereket, amelyek elmúltak, és amelyek földi létünkben elkísértek bennünket. A feltámadás ezen ígéretének fényében minden valóság új értelmet nyer. Minden meghal, és egy napon mi is meghalunk, de semmit sem veszítünk el abból, amit felépítettünk és szerettünk, mert a halál egy új élet kezdete lesz.
Una nuova vita.
Az evangélium arra szólít bennünket, hogy még a megpróbáltatásokban, a válságokban, a kudarcokban is úgy tekintsünk az életre és a történelemre, hogy ne féljünk attól, hogy elveszítjük azt, ami véget ér, hanem örüljünk annak, ami megmarad. Isten az élet és az öröm jövőjét készíti el számunkra. Beszéde befejező részében Ferenc pápa ez alkalommal is arra buzdította a híveket, hogy végezzenek lelkiismeret vizsgálatot. Tegyük fel tehát magunknak a kérdést, a földi dolgokhoz ragaszkodunk-e, amelyek gyorsan elmúlnak, vagy az Úr szavaihoz, amelyek megmaradnak és az örökké valóság felé vezetnek bennünket? Tegyünk fel magunknak ezt a kérdést, segít majd nekünk, mondta Szent Atya, majd Mária közben járásáért fohászkodva zárta beszédét. Imádkozzunk a boldogságos szűzhöz, aki teljesen rábízta magát Isten igéjére, hogy járjon közbe értünk.
Angelus Dominum Savit Mariae.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton az albániai Shkodra városban boldogan avatta két vértanút, Luigi Palics ferences atyát, a kisebb testvérek rendjének papját, és Gion Gazzuli egyházmegyés papot, akik a 20. századi vallási üldözés áldozatai voltak. Vasárnap Freiburg im Breisgau-ban boldogan avattak egy másik vértanút, Max Joseph Metzger papot, a Krisztus Király Világi Intézet alapítóját, aki a nácizmus áldozatává vált vallási és a béke iránti elkötelezettsége miatt. E vértanú példája nyújtson támasz sok keresztény számára, akiket napjainkban diszkriminálnak hitük miatt, mondta Ferenc pápa kérve a hívek tapsát az új boldogok számára. Ferenc pápa ezután a szegények világnapjáról szólt, amelyet vasárnap ünnepeltünk, és amelynek idei témája a szegények imája felemelkedik Istenhez.
La preghiera del povero sale fino a Dio.
A pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik az egyházmegyékben és plébániákon támogatták a leginkább rászorulókkal való szolidaritási kezdeményezéseket. Kérte, hogy ezen a napon emlékezzük meg a közúti balesetek minden áldozatáról is. Imádkozzunk értük és családjaikért, valamint kötelezzük el magunkat a balesetek megelőzése mellett. Ferenc pápa csatlakozott az olasz helyi egyházhoz, amely hétfőn ismét imanapot tart a visszaélések áldozataiért és túlélőiért. Minden visszaélés a bizalom elárulása, az élet elárulása. Az ima nélkülözhetetlen a bizalom újjászövéséhez, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa továbbá megemlékezett a halászukról is, a halászatnak a jövő csütörtökön esedékes világnapja alkalmából. Mária, a tenger csillaga, védelmezze a halászokat és családjaikat, fohászkodott a szűzanyához a pápa. A Szentatya most is kérte a hívek imáit, imádkozzunk, hogy legyen béka meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Myanmarban, Szudánban.
Omni sancti e sancte Dei.
Pápai levél a szentek, boldogok, tiszteletre méltó személyek, Isten szolgái közös ünnepléséről. November 9-ig eltezésre Ferenc pápa leveletet közé, amelyben elrendeli, hogy a 2025-ös szent évtől kezdődően a katolikus részegyházak évente egy napon, november 9-én, a lateráni bazilika felszentelésének évfordulóján közösen emlékezzenek meg saját helyi egyházuk szentjeiről, boldogjairól, tiszteletre méltó személyeiről és Isten szolgáiról. Levele kezdetén Ferenc pápa Gaudete et exaltata kezdeti apostoli buzdítását idézi, amely a II. Vatikán zsinat szellemében minden keresztény ember közös hivatását az élet szentségre szóló egyetemes hivatásban látja. Minden keresztény ember arra hivatott, hogy befogadja Isten szeretetét, amely a Szentlélek által kiáradt a szívünkbe. Az életszentség ugyanis ahelyett, hogy emberi erőfeszítés gyümölcse lenne, inkább teret ad Isten művének az ember életében. Sok emberben felismerhetjük ugyanis a keresztény erényeket, a hit, a remény és a szeretet tanúságtevőit, így a házastársakit, akik hűségesen élték meg szerelmüket az élet felé nyitva, a férfiakét és nőkét, akik különböző foglalkozásokban támogatták családjukat és együttműködtek Isten országának terjesztésében, a serdülőkét és fiatalokét, akik lelkesen követték Jézust, a papokét, akik szolgálatuk révén Isten kegyelmi ajándékait osztották szét, a férfi és női szerzetesekét, akik az evangéliumi tanácsok szerint éltek. A pápa nem feledkezik meg a szegényekről, a betegekről és a szenvedékről sem, akik gyengeségükben az isteni mesterben találtak támogatásra. Ez az a hétköznapi és szomszéd szentség, amelyben az egyház az egész világon mindig is gazdag volt. Ferenc pápa levele azt kéri, hogy hivatásunk szerint hagyjuk magunkat ösztönözni a szentsége modelljei által, amelyek közül mindenek előtt a Krisztusért vérüket ontó vértanúk, és azok, akiket a keresztény élet példájaként és közbenjáróinként avattak boldoggá és szenté. Gondoljunk továbbá a tiszteletre méltó személyekre, akiknek a hősies erénygyakorlását már elismerték, valamint azokra a különleges körülmények között élőkre, akik életüket az Úrnak és testvéreiknek szentelték, valamint azokra a férfiakra és nőkre, akiknek boldog avatási ügyeik folyamatban vannak. Ezek jól mutatják, hogy a szentség tanúság tétele jelen van korunkban is. A liturgikus év során az egyház előre meghatározott időpontokban és módokon nyilvánosan tiszteli a szenteket és a boldogokat. A pápa számára azonban fontosnak tűnt, hogy az összes részegyház egyetlen napon emlékezzen a szentekre és a boldogokra, a tiszteletre méltó személyekre és Isten szolgáira. A pápa nem kéri, hogy új emléknapot ittassanak be a liturgikus naptárba, hanem azt kéri, hogy a liturgián kívül megfelelő kezdeményezéseket népszerűsítsenek, vagy azon belül, például a szentbeszédekben, vagy más megfelelőnek ítélt pillanatokban idézzék fel azon személyek tanúságtételét, amelyek a helyi egyháza sajátosságait jellemzik. Ezért arra buzdítja a részegyházakat, hogy a 2025-ös következő jubileumi évtől kezdődően minden év november 9-én a lateráni bazilika felszentelésének ünnepén tisztelettel emlékezzenek meg ezen személyek életszentségéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Erzsébet és Szent Katalin életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két különleges szentről, két női szentről szeretnénk beszélgetni. Árpádházi Szent Erzsébetről és alexandriai Szent Kataliról beszélgetünk majd. Ők mindketten életüket az emberek segítségére, valamint a hit védelmezésére és terjesztésére szentelték. Kedves gyerekek, kezdjük Szent Erzsébettel, akinek különleges kapcsolata volt Magyarországgal. Árpádházi Szent Erzsébet hol született? Igen.
Sárospatakon.
Sárospatakon, tehát Magyarország területén Sárospatakon. És hányba?
1207. július 7-én.
Így van, nagyon jó. Gyermekkorát részben itt töltötte Magyarországon Erzsébet, ahol megismerkedett a néppel, és megismertette a néppel a jóságát és a könyörületét, amely egész életét jellemezte. Bár hamar elkerült Magyarországról, Sárospatak az emlékezetében és a magyar néplélekben is különleges helyet foglalt el. A város büszkén őrzi Erzsébet emlékét, és az évek során több szobrot, templomot, emlékművet emeltek a tiszteletére. Erzsébet 14 évesen ment feleségül a türingiai őrgrófhoz, Lajoshoz, és az Elzennak melletti Warburg várába költözött. A középkori udvari környezet nem akadályozta meg abban, hogy segítse a szegényeket és a betegeket. Az udvari fényűzés helyett Erzsébet az egyszerűséget és a szolgálatot választotta. Az alattvalók és családja is gyakran találkozhattak vele, amint ételt és gyógyszert vitt a környék rászorulóinak. Itt történt híres rózsacsodája is, amely a középkor egyik legismertebb legendájává vált. Egyszer, amikor Erzsébet éppen kenyeret és élelmet vitt titokban a szegényeknek, találkozott férjével, Lajossal. Mivel tudta, hogy a vár néhány lakója ellenezte jótékony tetteit, amikor azonban Lajos megkérte, hogy mutassa meg, mit rejt a köpenye alatt, a kenyér csodálatos módon rózsákká változott. A legenda szerint a köpenye alatt bőséges rózsacsokor jelent meg, annak ellenére, hogy tél volt. Ez a csoda jelezte férje számára Erzsébet tiszta szándékát és hitből fakadó jóságát. A rózsák azóta is Szent Erzsébet ismertető jegyévé váltak, és számos ábrázolásán szerepelnek. Tehát, hogyha ti is elmentek valamelyik templomba, vagy valamelyik városba, ahol láttok egy női szentről egy szobrot, akkor eszetekbe fog jutni, hogyha látjátok, hogy ilyen kötény van előtte, és úgy van ábrázolva, rózsák vannak benne, akkor ő Árpádházi Szent Erzsébet lesz. Nem volt könnyű Erzsébet élete, mert eljött Magyarországról, és Németországba költözött, és elég kiskorába már elkerült otthonról, és kiválasztották neki ezt a Lajost, és ő vele házasságot kötött. Három gyerekkel ajándékozta meg a Jóisten, Erzsébetet és Lajost, utána három gyereket szépen nevelte Erzsébet. 6 év boldog házasság után viszont a férje, Lajos, meghalt, így Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarta a ruháikat. Később Marburgba költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátra levő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228. nagypéntekén néhány ferences barát jelenlétében lemondott a világi javakról, és kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a földönfutókat, a betegeket, és ő maga is gondozta őket. 1231-ben, 24 éves korában, nagyon fiatalon, meghalt Marburgban. de közösségben és a keresztény világban egyaránt nagyon nagy szentként tisztelik. Szent Erzsébet tisztelete Magyarországon rendkívül erős. Sárospatakon, ahol Erzsébet született, évente emléknapokat és ünnepségeket is rendeznek a tiszteletére. Járt-e már valaki Sárospatakon közületek? Nem. Na, ha majd jártok, akkor menjetek el és nézzétek meg. Ott van egy Sárospataki vár, ott az a legenda, hogy Erzsébet születésének az a helye, Sárospataki vár, és ott felhúztak egy kápolnát az ő tiszteletére. És hogyha Budapesten jártok, Budapesten is számos más településen, ahol templomokat, oltárokat neveztek el róla, ott is meg lehet nézni, például az Árpádházi Szent Erzsébet templomot, ez a Rózsák terén van, nagyon szép templom van az ő tiszteletére szentelve. Na most hívlak benneteket egy játékra, régi szentek és új szenteket is fogok kérdezni. Múltkori adásban is vettünk egy szentet, kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e rá. Ki volt az a szent, aki Szent István királyunknak fia volt, és ő az ifjúság védőszentje? Léna?
Szent Imre.
Így van, nagyon ügyes vagy, Szent Imre. Köszönöm szépen. Következő kérdésem, melyik szentünk volt az, aki Pannóniában született, mégpedig Magyarországon, akkor úgy mondtuk, hogy Szaváriában, mert római birodalom volt, Szombathelyen, és egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Janka?
Szent Márton.
Így van, Szent Márton. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Következő szentünk Magyarországon született, Sárospatakon, magyar királylány, aki lelkesen segítette a szegényeket, és egy alkalommal a kenyér rózsává változott a köpenyében. Adél?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Nagyon ügyes vagy. Következő szentünk a zenével kapcsolatos. A szép egyházi énekek, zenék védőszentje, aki gyakran ábrázolnak orgonával. Ezt nem tanultátok, vagy nem emlékeztek. Szent Cecília. Ő a zene és az éneklés védőszentje. Volt-e veletek életetek során olyan, amikor ti is jó cselekedeteket, vagy valamiről lemondtatok? Tamara?
Amikor jártam a dobótéren, akkor megkértem apát, hogy adjon pénzt, és akkor odaadtam a koldusoknak.
Nagyon jó. Ügyes. Köszönöm szépen. Léna?
Nekünk a kinőtt ruháinkat a szegényeknek oda ajándékozzuk.
Így van. Hú, de jó, jó cselekedet ez is. Pontosan. Igen. Adél?
Én amikor jöttem a tesómmal a zongora órájáról, akkor ott volt egy szegény néni a templom előtt, és adtunk neki pénzt.
Nagyon jó szívűek vagytok, és jó cselekedeteket tesztek. Erzsébet napja körül az egyház is szokott gyűjtésre szervezni, rendezni, és akkor akinek van ilyen jó szándéka, az bevisz a templomba, egy-egy templomba valamilyen tartós élelmiszert, és akkor azt a szegényeknek utána majd kiosztják. Nagyon ügyesek vagytok, hogy ti is így jótékonykodtok, vagy egy-egy szelet csokiról, ha lemondtok, és azt egy szegény gyereknek adjátok, aki nem tud olyat vásárolni, mert nincs annyi pénze, vagy éppen nincsenek szülei, árva gyerekek, akkor azzal nagyon jót cselekedetet tesztek.
Földre Erzsébet, szánd meg koldussal e népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Kívül is bent, pusztul az ország, viharok szúzzák, se Erzsébet, szánd meg koldussal etni bünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Tér vissza a magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussal etni bünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebettől vérzik a szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz fedett, kinyújít meg majd fájdalmas sebeket. Szent Erzsébetből hűs szeretet árad, Margit imáit vezekelve szállnak, minket hiány. Boldog asszony, tér vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg koldussal etni bünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Tér vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg koldussal etni bünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg népünket.
Szeretnék áttérni a következő szentünkre. A mi szentünk alexandriai Szent Katalin. Léna, légy szíves, olvasd fel az ő történetét.
Alexandriai Szent Katalinra, a 14 segítő szent egyikére emlékezünk liturgikus emléknapján november 25-én. A Katalin név jelentése korona mindig tiszta. Alexandria, Egyiptom, szűz és vértanú, Maxentius császár idejében élt. Katalin életéről keveset tudunk. Valószínűleg előkelő alexandriai család sarja volt, és a tudományoknak szentelte magát.
Olvasd tovább, Janka.
A 4. század elején történt Maxentius császár alexandrai látogatása idején megtagadta bálványáldozatban való részvételt. A császár elé lépett, és a kereszti jelét rajzolva magára értésére adta, hogy keresztény. A császár 50 pogány filozófust rendelt Katalin meggyőzésére, azonban mindez 50-en megtértek a lány hatására, ezért megégették őket. A császár ezután felkínálta Katalinnak a császárnői trónust, és ezzel burkolton a házasságot azzal az ígérete, hogy minden városban szobrot állított neki. Katalin egyértelműen visszautasította a kísértést. A bálvány imádásra ezután kínzásokkal próbáltak rábírni. A császár erőszakhoz folyamodott, letépte Katalinról ékes ruháját, és megostorozta. Börtönbe vetették, de az ott töltött 12 napot Katalin térítésre használta fel. Amikor a kíváncsi császárné eljött, hogy kíséretében lévő testőrtisztre, hogy az 200 katonájával együtt keresztény lett.
Így van, köszönöm szépen. Tehát megtérítette a katonákat is. Tehát alexandriai Szent Katalin valószínűleg a 3. század végén, vagy a 4. század elején született, teljesen pontosan nem tudjuk, Alexandria városában, amely az akkori, ókori világ egyik szellemi központja volt. Katalin gazdag és nemesi családból származott, és fiatal korában kitűnt szépségével, intelligenciájával és kíváncsiságával. Tanulás iránti szenvedélye és kíváncsisága korán megmutatkozott, mert számos filozófiai és tudományos művet tanulmányozott. Így már fiatal korában mély tudással és bölcsességgel rendelkezett. 50 filozófussal vitatkozott, és Katalin különleges érdeklődést mutatott a keresztény vallás iránt, és fiatalon megkeresztelkedett. A kereszténység ebben az időben még üldözött vallás volt, de Katalin bátran és nyilvánosan vállalta hitét. A legenda szerint egy látomása is volt, amelyben Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy őt választotta ki lelki menyasszonyának. És most jön az a rész, amikor Maxentius császár, aki heves keresztény üldözéseire volt híres, hallott Katalin hitéről, és hitének erejéről és tudásáról. Megpróbálta őt megnyerni a római istenek tiszteletére, de Katalin okos és logikus érveléseivel folyamatosan visszautasította. Maxentius vitára hívta őt, és több mint 50 filozófus gyűjtött össze, hogy megpróbálják meggyőzni Katalint a kereszténység ellen. Azonban Katalin annyira meggyőzően védte hitét, hogy végül sok filozófus maga is keresztény hitre tért. A császár dühében halálra ítélte Katalint, és egy különleges kínzóeszközt, Katalin keréknek nevezett kereket készítetett számára, amelynek célja az volt, hogy megbüntesse és megtörje őt. Szerintetek sikerült a császárnak megbüntetni ezzel a kerékbetöréssel Katalint? Léna?
Szerintem
mit gondolsz?
Sikerült.
Igen vagy nem? Segített neki Isten Katalinnak, vagy nem?
Szerintem segített neki Isten.
Így van. Olvasom tovább, mondom a történetet, ügyes vagy. A legenda szerint azonban, képzeljétek el, a kerék összeomlott, amikor Katalin megérintette, így a kínzóeszköz nem működött. Tehát Isten segítségére sietett, és ez a nagy kerék, ez összetört. Végül a császár lefejeztette Katalint, így sajnos mártír halált halt. De az ő bátorsága és kitartása és mély hite miatt halála után szentként kezdték tisztelni. Tehát ábrázolásokon, amikor majd jártok egy-egy templomba, akkor fogjátok látni, ha Szent Katalinról van szó, általában egy ilyen kerékkel szokták ábrázolni, vagy kerék van az egyik kezében, vagy mellette, a másik kezében pedig egy kard. Szent Katalin a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb női szentje lett. A Katalin kerék a hitérért vállalt szenvedéseinek szimbólumává vált, és számos ábrázolásán megjelenik kezében a kerékkel, és még pálmaág is van a kezében, amely a mártírok vérdőszentje és a jelképe. Az ő közbenjárását gyakran kérik a tanulásban és a bölcsességben, ezért a tudósok, a filozófusok és a diákok védő szentjévé vált. Magyarországon is sok templomot és kápolnát neveztek el róla, különösen az egyetemi városokban. Szent Katalin ünnepnapja tehát november 25-e. Jó, ezt jegyezzétek meg, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. Sok helyen ezen a napon tartották a Katalin bálokat, és a nők számára ez egy különleges jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az utolsó alkalom, meg a férfiak számára is tulajdonképpen a bálokra. November 25-e után, Katalin nap után nem szoktak bálokat tartani. a mulatságok megszűnnek, mert melyik ünnepre fogunk készülni, és milyen ünnep következik, Léna?
Az advent.
Nagyon ügyes. Az advent. Hány hétig tart az advent? Tami?
Négy.
Négy hétig. Így van, ügyes vagy. És melyik nagy ünnepre készülünk? Janka?
Karácsony.
A karácsonyra. És karácsonykor mit ünnepelünk? Léna?
Jézus születését.
Így van. Köszönöm szépen. Ügyesek vagytok. Tehát most megtanultunk megint új két szentet, Szent Erzsébetet és alexandriai Szent Katalint. Tehát Árpádházi Szent Erzsébetet melyik napon ünnepeljük az egyházban?
November 19.
Jó, köszönöm szépen, Janka. És a másik szentünk, alexandriai Szent Katalin. Léna?
November 25-én ünnepeljük.
Így van. Köszönöm szépen. Ügyes. Akkor ezt már megjegyeztétek, és fogjátok tudni. A mai műsorban két különleges szentet ismerhettünk meg közelebbről. Ők Erzsébet és Katalin a segítőkészség és az önzetlen szeretet példája volt, aki életét a szegények és rászorulók megsegítésének szentelte. Katalin pedig bátor kiállásával és hitének megvédésével mutatott példát mindannyiunknak. Mindketten olyan értékeket képviseltek, amelyekre ma is szükség van. Az ő példájuk megmutatja, hogy a szeretet és a hit mekkora erővel bír. Mindannyian tanulhatunk tőlük, ha segítünk másoknak, és bátran kiállunk az igazság mellett. Akkor mi is jobban megélhetjük a hitünket. Most szeretnélek kérni benneteket, hogy van egy kis népi énekünk, hogy azt együtt itt a rádióban elénekeljük. És aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, úgyhogy keresztvetéssel kezdjük, és szépen énekeljük el az Árpádházi Szent Erzsébetről szóló énekünket. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Árpádházi Szent Erzsébet, jó szívéről szól az ének, betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájáról. Kenyerét is mind megosztja, kötényébe rejtve hozza, éhezőknek jókat töltve, vigyázzanást hoz a földre.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúr, itt a hitoktató, beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének negyedik részét, majd Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című könyvének 9. részét sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelent. A mai adásban dr. Kovács Péterrel, az Egri Markot Ferenc Kórház urológus szakorvosával beszélgetünk a Férfi Egészség Hónapja apropóján. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben vendégünk lesz Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, akivel a nagycsaládok életéről, szépségekről, kihívásokról, gyereknevelésről, élelmiszergyűjtésről is beszélget a szerkesztő Molnár András. Adásunk végén beszámolunk arról, hogy a Magyar Nyelvnapja alkalmából nyílt tárlat a Harsányi Fényirdában, ami egy hónapig tekinthető meg. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, János, Koleszár Krisztián, Kúnyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg be nem következnek, amiket hallottatok. Az ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Olvasom a Márk evangéliumban. Az Isten minden rendelése, az Isten minden útja velünk, minden ítélete, könyörülete, intelme, segítsége végső értelmében békességre és nyugalomra tör. Az élet láza után, elfáradás és betegség után, harc és csüggedés után, lankadtság és kedvetlenség után, küzdelem és győzedelmeskedés után, e nyugtalan, beteges állapot minden bolyongása és válsága után jön végül az ő boldogító színelátása. A hit összefüggésekben gondolkodik. Megtanít arra, hogy semmi sem olyan fontos, mint az Isten. Minden más csak ideiglenesen lényeges. Isten azonban megmarad. A hívő ember egyensúlyban van önmagával és a világgal. Nem szorong. Semmit sem szabad hanyagul kezelnünk életünkben. Szívünk minden dobbanása, értelmünk minden felvillanása, akaratunk minden aktusa, legyenek bármi csekélyek, örök következményekkel járnak. Kezdjük el begyakorolni, hogy felismerjük Krisztust, valahányszor mostani életünkben jelentkezik. Le kell győznünk ehhez szívünk nehézkességét, mely közönyössé és figyelmetlenné tesz az ő szeretetének megnyilatkozásaival szemben. Naponta többször is tudatosítanunk kell magunkban az ő jelenlétét. Ez a gyakorlat csak addig nehéz, amíg szívünk hideg, de könnyűvé válik, ha szeretni tudunk. Hálát adok neked, Urunk, hogy hiszem és tudom, életünknek értelme és célja van. Nem vég és pusztulás vár ránk, hanem feltámadás és boldogság. Nem tudjuk ugyan most még elképzelni a beteljesedést, de azt tudjuk, Uram, hogy Te legyőzted a halált.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss,